Valahonnan elküldik az embereket, valahol pedig semmit nem tudsz tenni, hogy elküldjenek, bármit teszel. Kegyelem van. Ez a két extrém van. Egyik se jó. Hogy vagytok? Jól vagytok amúgy? Jól vagytok? Hogy így végignéztem így rajtatok, arra gondoltam, hogy Istennek mindenkihez van egy igéje. Mindenkihez szólnak a Isten, az ő igéjéből. És arra gondoltam, hogy persze nekem van egy témám, de szeretnék nagyon nyitott lenni, hogy a Szent Szellem arra vezessen, amerre csak akar igazából. Ez a téma, amit feldobok, most úgyse fogom befejezni most. Szerintem lesz ebből egy 2-3 előadás, az egy elég nagy téma. Tudjátok, nemrég hallottam egy nagyon jó mondatot. Azt mondta a pásztor, már nem emlékszem, hogy ki volt, nem is fontos, hogy mondja, 20-30-40 év biblia tanulmányozás kell ahhoz, hogy egyáltalán csak a helyes kérdéseket tud feltenni. A Bibliából. Hogy csak a helyes kérdéseket fel tud tenni a Bibliából. Hogy igazából Istennek igényének még csak a felszínét kapargatjuk itt. És legutóbb, amikor elkezdtem, emlékeztek egy igével kezdtem? Melyik volt az az ige? Valaki emlékszik rá? Amilyen magas az ég a földtől. Igen? 130. Most is egy igével szeretnénk kezdeni, ez is hasonló. Viszont ez az Ézsaiás 55-ből van. Ugye az úgy szólt, hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az én kegyelmem az Isten félőkön. Hogy Isten kegyelmét nem tudod kimeríteni, csak elutasítani. És a Galaták egyébként ezt meg is tették. Pál meg is mondta nekik, hogy figyeljetek, kiestetek a kegyelemből, hogyha ti most a törvény által akartok megigazulni. Ha azt gondoljátok, hogy majd azért fog titeket az Isten elfogadni, meg szeretni, hogy ti tepertek és betöltitek a törvényt, újra körülmetélkedtek, újra megtartjátok ezt, azt, amazt, akkor a kegyelem, akkor Krisztus hiába halt meg, hogyha ti azt gondoljátok. A következő az Ézsaiás 55-ben van, az meg így hangzik, mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, és milyen magasak az egek a földnél, emlékeztek? Milyen magasak? Te itt voltál? Nem tudjuk, hogy milyen magas. De Isten azt mondja, hogy de az én gondolataim annyival magasabbak a ti gondolataitoknál, mint az ég a földtől, és utaim a ti utaitoknál. És tudjátok, amit mondok, az annak van értelme nektek. De lehet, hogy a mennyország lenéz, és csak hebeg és habogás. Itt hebeg, habog. Nem tud egy értelmes szót kimondani. Értitek, amit mondani akarok? Hogy azt mondja Pál, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek. Ugye, van különbség gyermek és felnőtt között. Ránézünk a mannára, azt mondja Gábor, egyre gyerekesebb, visszafejlődik. Ugye? Milyen nagy különbség van, hogy ő látja, meg mi látjuk a dolgokat. De igazából nincs akkora nagy különbség, mert egy pár év kell, és lehet, hogy értelmesebb lesz nálunk is. Egy pár év múlva. De az Isten és az ember közötti különbség, gondolatok, azt mondja, hogy és mi kicsinke elménkkel, próbáljuk most megérteni Istent, és róla beszélünk, kinyitjuk az igéjét, és próbálunk megérteni belőle valamit. Nekem gyakran ez olyan, mintha fognánk a tengerből, és egy ilyen kis csészét így kimernénk, tudod? És azt mondanánk, hogy az a mi elménk, az a csésze. A tenger meg az Istennek az elméje. Okay? És most ide jövök én elétek, és így mondjuk tételezzük fel, hogy még soha nem láttátok a tengert. Ugye, mert egyikőtök sem láttam még Istent, én sem. És ide jövök, kiöntöm ezt a kis csésze vizet elétek, és meg fogjátok most ebből érteni, hogy milyen a tenger? Milyen a tenger mélysége? Milyen gyönyörű teremtmények vannak ott bent? Több ezer mélyen, az a csúnya hal, tudjátok, az a izé. Nathaniel kapott most Legóból egy ilyen halat, rakott össze. Tudjátok, az a nagyon csúnya hal, ott van lent, és lóg neki egy ilyen izé lámpa. És ott lent a sötét, ott világi, tudod. És annyi sok csodálatos dolog van a tengerben, amit még csak föl se fedeztek egyébként az emberek. Még mindig vannak új és új dolgok, amit felfedeznek. Hogy egy kicsit így érzem magam. Főleg most ezzel a témával kapcsolatban. Még nem mondtam el, hogy mi a téma, ugye? Nem, majd elmondom. Ez úgyis csak a bevezető. Tehát a mai alkalom csak a bevezetőre fog elmenni. De az Isten a szíveket vizsgálja, testvérem. Lehet, hogy azt látja a mennyi, hogy itt hebegünk, habogunk. Tudjátok, jobb, mikor jobb meg a barátai, ott hebegtek, habogtak igazából, itt próbálták eltalálni, hogy mi a valóság, mi lehet a valóság, és egyikük se találta a valóságot, egyikük se. És akkor Isten megszólal végül a felhőből. Ki az, aki megpróbálja az örök rendet elhomályosítani tudatlan beszéddel? Na már most én azért imádkozom, hogy most ne ez történjen itt, hogy így. Mert egy olyan témába szeretnék belemenni, amit még én sem. Tehát csak a felszínét kapargatom. Okay? Csak a felszínét kapargatom. Úgyhogy imádkozzunk előtte. Kíváncsiak vagytok egyébként, mi ez a téma? Ki az, aki kíváncsi, hogy mi ez a téma? Igen. Szerintem kell 3 előadás, hogy ezt így kimerítsük. De ígérem nektek, hogy fogtok tudni azonosulni vele. Sokkal jobban, mint a múlt sorozattal az a, tudod, állj rá az ígére hitben, tudod, stb. Meggyógyultál, az ősebi által már meggyógyultál. Szóval ezzel a témával sokkal jobban fogtok tudni azonosulni. Megígérem. Oké? Okay? Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, köszönjük, hogy te a szíveket vizsgálod, és lehet, hogy sokszor hebegünk, habogunk, és próbálunk téged megérteni. És azt gondoljuk, hogy értünk már téged, amikor kiderül, hogy mégsem értünk úgy, ahogy értenünk kellene. Köszönjük, hogy te tényleg a szíveket vizsgálod. Azt az egyszerű, őszinte szeretetet és hitet, ami ott van a szívünkben, az téged megállt. Az te szereted. Köszönjük, atyám, hogy tényleg egy egyszerű őszintességgel jöhetünk te hozzád. Mindig, minden napon nem kell megjátszani magunkat, nem kell megjátszani, hogy mi mennyire értünk téged, meg mennyire szellemiek vagyunk, hanem tényleg őszinte hittel és őszinte szeretettel mindig jöhetünk te hozzád, és veled közösségben lehetünk. Dicsérünk téged ma is. Kérlek, hogy kent föl a te ígéd a mi szíveinkhez, és minden egyes embert itt, a gyermekeidet, mindenkit szólítsál meg. És mindenki úgy menjen el innen, hogy tényleg legyen, mint gondolkodni. Hogy mindenki úgy érezze, hogy kapott valamit a te ígédből. A Jézus Krisztus nevében. Kérem ezt. Amen. Amen. Okay, az a téma, igazából nem sokat gondolkoztam, hogy tényleg miről kéne. Még szombat reggel felébredtem, és annyira erőteljesen így a szívemben volt a harc. Harcnak a témája, hogy ez az élet, amiben vagyunk, igazából egy harc. És hogy akkor ott tudtam, azon a reggelen tudtam, hogy ez az a téma, amit Isten a szívemre, és ebbe kell egy kicsit lássak, és erről kell beszélnem, hogy az életben a harcaink, a megpróbáltatásaink, a nehézségeink, vagy a szenvedéseink, tehát így, ami így, és rögtön jött is egy igevers, és a mai nap alapvetően ez lesz a fő igeversünk, az pedig 2 Timóteus 4.7-ben van, de mielőtt felolvasom ezt az igeverset, tudjátok, a harc volt mindig az, amit soha nem tudtam úgy megölelni, hogy ez így az életemnek a része legyen, mert mindannyian szeretünk pihenni. Tehát, hogy úgy elképzelni ezt az életet, hogy egy folytonos küzdelem és egy harc, egyszerűen nem tudtam. Nem tudtam, és még a mai napig is úgy érzem, hogy nehézségem van azzal kapcsolatban, hogy ezt tényleg teljesen megöleljem, és azt mondjam, hogy Hát oké, hát ha ilyen az élet, hát ilyen az élet, elfogadom akkor úgy, ahogy van. Ha harc, akkor legyen harc. És nemrég láttam a YouTube-on egy ilyen videót, mikor, nem tudom, hogy láttátok azt, amikor háború van, de karácsonykor megállnak. Láttátok azt a YouTube videót? És akkor kijönnek az üregekből, megölelik egymást, elkezdenek foszizni. Ez két ellenség. Na ez az, ami nem fog megtörténni a szellemi világban, amíg itt vagyunk ebben a testben. Nem fog megtörténni. Tehát az ördög soha nem fog kijönni az üregéből, és azt mondja, hogy karácsony van, most gyere, tudod, ölelkezzünk most. Soha nem fog megtörténni. Sokkal valószínűbb az, hogy én fogok kijönni az üregből, és azt mondom, hogy állj, fehér zászló, kompromisszum. Oké, ezt a területet odaadom, de akkor hagyd már itt egyszerű békének kicsit. És ő azt mondja, oké. És aztán oda nyújtod a kis ujjadat, és az egész karodat le fog jönni. Tehát amivel kapcsolatban kompromisszumot kötsz, azt elveszítetted. Ez így van. Tehát vannak emberek, akik meg akarnak nyerni valamit, azáltal, hogy kompromisszumot kötnek, elveszítették. Azok, akik meg akarják nyerni az életüket, mit mond Jézus rájuk? Elveszítették. Aki meg akarja nyerni, megtartani az életét, elveszítette. Tehát a kompromisszum, Gábor testvér, egyes fogok beírni, figyelj, legyen szíves. Jó,
külön. Azt mondtam, a kompromisszum az csak egy másik szó a megalkulásról.
Igen, egyébként pedig az ördögnek a nyelve, a kompromisszum. Az az ördögnek a nyelve. Én tudom, mit jelent egyébként kompromisszumot kötni az ördöggel. Ugye a keresztény életben. Egyébként Józsuét kezdtem el tanulmányozni. Nagyon szépen kezdődik a Józsuénak a könyve. A keresztény életről szól egyébként. Isten megváltja őket, beviszi, itt van minden, ami talpatok érik. Nektek adtam, tiétek. És egészen addig, míg Józsué él, minden jól megy, de Józsué megöregszik. És aztán van egy fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy ezt nem foglalták el, azt nem foglalták el. Ezzel az ellenséggel nem bántak. Kompromisszumot kötöttek. És hidd el, hogy mi is nagyon hajlamosak vagyunk. De ahol kompromisszumot kötünk, azt elvesztettük. Tehát ahol feladod a harcot, ott nem fogsz győzelmet se aratni. Nem fogsz. Arra gondoltam a harc, hogy nagyon szeretünk, nem tudom, hogy ti szeretek egyébként nézni, hogy mások hogy harcolnak, mondjuk futtál, legyen futás, az is egy harc, mikor, vagy fociznak, az is egy harc egy értelemben. Én személy szerint régen elég sokat néztem a boxot. Én azt szerettem nézni, hogy hogyan tudod, gyepálják egymást, tudod. De jó boxot nézni, tehát nem ilyen amatőr, meg ilyen béna, hanem tényleg, ahol tényleg ellenfelek voltak egymással. És én azt leültem, hát vettem a popcornot, és néztem, tudod, hogy verik szét egymást. Régen volt ez, most már nem csinálok ilyeneket. De ha azt mondták volna nekem, hogy na, akkor most te jössz. Én nem. Én csak nézni szerettem. És van a kereszténységben is ez a mentalitás. Így értek el, ott van az egyházban, hogy én csak néző vagyok. Én elmegyek a gyülekezetben, beülök, meghallgatom, ahogy énekelnek, zenélnek, még éneklek is velük, mert olyan jó, tök jó dalokat énekelnek, aztán meghallgatom, hogy a pásztor előadja a prédikációt, a végén odafordulok a szomszédomhoz, és azt mondom, hogy de jó ige volt, testvér. Vagy rosszabb esetben, hát ez elég gyenge volt. Akár, és aztán hazamegyek, és élem az életem is, semmi nem változik, mert nem akarok igazából úgy része lenni, nem akarom úgy látni az életet, hogy az élet az egy harc. Pedig egy biztos, azt mondják, hogy az adóra mondják, hogy egy biztos meg a halálra, erre a kettőre szokták. A halált még azért megkérdőjelezném, mert hogyha Jézus visszajön és elragadtatunk, nem fogunk meghalni. Tehát az adó még mindig biztosabb, mint a halál. De van még egy, ami biztos. Van még egy, ami biztos. Az pedig a következő. Nem fogsz úgy elmenni ebből a világból, ahogy ide jöttél. Ez az élet meg fog téged olvasztani, de te fogod eldönteni, te döntöd el, hogy milyen olvasztó formába akarsz beleöntődni. Te döntesz. Van egy mondás angolban, jobban kijön angolban, ezért angolul fogom elmondani, aztán lefordítom, hogy it's your choice to become bitter or better. A te döntésed az, hogy jobbá válsz, tehát bitter, jobbá, vagy keserűvé. Mitől? Ez a te döntésed ebben az életben. Andrew Womack. Kérlek, ki tudja ki az Andrew Womack egyébként. Te tudod ki az Andrew Womack. Tudod, besorozták Vietnámba, mennie kellett a harcban. Neki nagyon jó történetei vannak egyébként a vietnámi háborúról, mert Isten úgy vezette őt, hogy abba hagyja a főiskolát. Mindenki ellene volt, mindenki. Persze, érthető is, mindenki. De tényleg Istentől volt. És mondták is neki, figyelj, abba hagyod az iskolát, számíthatsz arra, hogy be fognak sorozni. Be is sorozták, és a kiképző tiszt mondta ezt neki, hogy uraim, a hadsereg önöket meg fogja olvasztani. De önök döntik el, hogy milyen olvasztó formát választanak. És ez annyira jó. Mert fogsz két embert, ugyanabban a helyzetbe belehelyezed őket. Ugyanazok a dolgok történnek. Minden ugyanaz. És nagyon lehetséges, hogy az egyik erősebb lesz, jobb lesz, a másik meg keserűbb lesz, mérgesebb lesz, ha stb. Ugyanolyan szituáció, ugye, mert valahol ez ott a te döntésed. A te döntésed, hogy hogy válaszolsz bizonyos helyzetekre. Úgyhogy az első szerintem is a legfontosabb, hogy, és a Biblia nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával, hihetetlenül sokat. Például Efézus 6.12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk. Tehát van nekünk egy tusakodásunk. És ez a szó egyébként, amit Pál apostol használ, mint 2 Timóteus 4.7-ben is, ez a híres mondás, hogy a futásomat elvégeztem, harcot megharcoltam, hitet megtartottam, tudjátok? Ez a harc szó, ez a, nem tudom sajnos görögül, de ebből jön az agónia szó. Az agónia, tudjátok mit jelent? Agónia. Ez egy főnév, haláltusa, haldoklás, gyötrődés. És azt mondja Pál, hogy én a harcot megharcoltam. Tehát ez az agónia. Hogy mi volt, hogy jó, ami az ő agóniája volt, az nem biztos, hogy a te agóniád, oké? Okay? Értelme, nem biztos, hogy téged arra küld az Úr, hogy ide-oda, oda menjél, mindenhol gyülekezetet alapítsál, megkövezzenek, megöljenek, megostorozzanak, háromszor hajótörés szenvedj, és stb. Sorolhatnám. Tehát nem ugyanaz az elhívásod, de az biztos, hogyha újjászületett keresztény vagy, akkor egy küzdelemben vagy benne. Egy küzdelem. És van neked egy ellenséged, de az ellenség az nem test és vér. Nem a feleséged, Oszkár. Nem a férjed. Tudod? Nem a gyerekeid. Pedig nem a főnököd. Nem ők igazából. Nem ő ellenük van. Úgyhogy nem Tibike. Nem test és vér ellen van tusakodásunk. Soha. Soha. Igazából, ha belegondolsz, hogy egy ember, hogy miből áll, az embernek mi az elméje? Az elméje az az ő gondolatainak az összessége. Amiben benne az értékrendszer, stb. Sorolhatnám. Az ő gondolatai, memóriái, a tapasztalatai, minden, amiből össze az elméje, gondolatoknak az összessége. De valaha láttál egy gondolatot? Láttál valaha egy gondolatot? Ugye? Nem, én sem láttam még soha. De tudom, hogy valósak, mert hirtelen jön egy gondolat, és nem tudod, hogy... Vagy hát tudod, hogy honnan jött igazából. Hogyha már egy ideje az Úrral jársz, akkor tudod, hogy ez a gondolat, ez lentről jött. És na, ez a gondolat, ez viszont fölülről jött. Tehát... Lehet, hogy erre fogunk egyébként ma összpontosítani legelőször. Mit mond Pál apostol? Korintus 10... 5, ki tudja? 2 Korintus 5-10, vagy 1 Korintus 5-10, na? Én is tudom, azért kérdezem. Igen, 2 Korintus, nem tudtátok, ugye? Nem írtam fel ezt az igeverset egyébként. Azt mondja Pál, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismert ellen emeltetett, Fogjul ejtvén minden gondolatot. Igen. De most itt meg akarok állni. Köszönöm. Köszönöm, Judit. Itt most meg akarok állni. Hogy állsz a fogjul ejtéssel? Hogy elkapod azokat a gondolatokat? Mert alapvetően az elméd gondolatokból tevődik össze, és kihat mindenre. Kihat az érzelmeidre, kihat a viselkedésedre, kihat a szavaidra, hogy milyen gondolatokat engedsz. Kihat mindenre. Tehát az, kicsit olyan ez, én már így próbáltam elképzelni ezt magamban, hogy így ott állok, így a szívemnek az ajtajába, ott állok, és jön egy gondolat, amit rögtön felismerek, hogy nem Istentől van, és így megfogom a grabancát annak a gondolatnak, így elképzelem, hogy megfogom a grabancát, oda viszem Krisztushoz, aki ül a trónon, és így letérdeltetem előtte azt a gondolatot, és azt mondom, te a Krisztus szolgája vagy. Értitek? Hány gondolat megy a fejeden keresztül egy nap? Megszámlálhatatlan. Nem lenne jó egyébként, ha lenne rajtunk egy ilyen, tudod, kapcsoló gomb? Tudod, kikapcsolod, és akkor pihentetjük az elménket egy kicsit. Milyen jó lenne, nem? A buddhisták valahogy ezt már elsajátították, tudod. Ott ül 2-3-4-8 óráig, tudod, csak ül így. Kikapcsolja. És milyen boldog. Már csak attól, hogy ki tudta kapcsolni. Egyébként a feleségem, nekem nagymamája tegnap meghalt. Pont itt voltak a Mártinak a szülei, jöttek karácsonyra, karácsony után jöttek. De hát már nagyon rosszul volt, tehát tudtuk, 85 vagy 86 éves volt valahogy így. És sajnos nem volt hívő. Ez a mi szívünknek a szomorúsága, hogy 15 év alatt, mielőtt Mártit ismertem, többször próbáltunk is szolgálni felé, mondtuk. De inkább egy kicsit a saját jóságában hitt, meg a természetben. Szóval így nem... Meg azt is észrevettük, hogy így, ugye ezek az emberek, akik így a szocializmus ideje alatt nőttek föl, hogy így megkeményedett kicsit így a szívük, így a szellemi dolgokra. Valahogy így nem... És nem figyelnek. Annyira nehéz nekik figyelni, hogy mondasz valamit, de mondom, jó, és akkor már mondja a saját történetét. Újra meg újra. És ilyen volt egyébként kicsit a nagymamája is, hogy így mondjuk, de látod, hogy nem figyel. Na, újra megint elmondja azt, amit már elmondott, csak mondja a saját történetét. Tudod, és valaki minél többet vár, annál keményebb lesz a szíve Istenre. Tényleg azt gondolom, hogy ez így van. Tudom, hogy nem lehetetlen Istennek megmenteni valakit, aki 85 éves és a halálos ágyán van. Tudom, hogy ez nem lehetetlen. De úgy tűnik nekem, hogy valaki minél inkább halogatja az, hogy válaszoljon Istennek az evangéliumra, hogy átadja az életét Krisztusnak. És újra és újra azt mondja, ne, majd, mint Ézsau, aki a végén már azt mondta, na jó, most eljött az ideje, de már nem talált az igazi megtérés helyét. Tehát a Biblia nem azt mondja, hogy Isten nem bocsátott meg neki. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ő nem találta a megtérésnek a helyét. Tehát, mert ott kapcsolódhatott volna az Istennel, Ézsau, amikor igazán magához tér, magába száll, és látja, hogy ő nem egy jó ember, a bűneit, és igazán van egy ilyen megtérés. Tudjátok, Júdás is megbánta, hogy elárult a Krisztus, hiszen maga mondja Júdás, hogy igaz vért árultam el. De mégsem talált üdvösséget. Mert ez a megbánás, ez nem Isten szerint volt. És Ézsau is kereste, azt mondja, könnyek között kereste a megtérés helyét, és nem találta meg. Tehát nem szabad ezt halogatni. Azért mondja a Biblia, hogy ma van az üdvösségnek a napja. Nem szabad ezt halogatni, mert én hittem szerint a Szent Szellem káromlása az nem az, hogy Isten már, tudod, hogy mondjam, végzett veled, leírt téged örökre, hanem inkább az, hogy már annyira megkeményedett valakinek a szíve, hogy egyszerűen már nem tudja az Istennek kinyitni. Már nem tudja. Kemény. Mint amikor valaki elkezd gitározni. és egyre keményebbek lesznek. Eleinte még fáj, tudod az ujjad, mikor gitározol, de aztán nyomod, folytatod, és aztán egyre keményebbek lesznek a bőrök, és aztán már nem fáj annyira. És ilyen az emberi szív is. Hogy Isten szól, a Szent Szám szól, még ott van, tényleg, de aztán nem, halogatja valaki, és a végén már szól, és akkor már lepereg. Már nem is érdekel. Ugye? Én ezt gondolom, hogy ez megtörténik egy emberben. De aztán van pozitív példa is, Lator a kereszten. Az például egy nagyon pozitív példa, élete utolsó pillanatában megragadta az élete utolsó lehetőségét. Mert úgy döntött, hogy hisz Krisztusban. Na, hát térjünk vissza a témánkhoz, mert kicsit lementünk innen. Vannak ilyen alapvető harcok, mint fölkelni és elmenni dolgozni. Ez is egy harc amúgy, igazából, mert hogy a tested akarja ezt. Mi az, amit a tested akarna szívesen? Feküdni, enni, nem mondom még mit, mert vannak azért más dolgok is, ugye? Vannak még más dolgok is az életben, de alapvetően a test az a kényelmet, a komfortot, a jó érzéseket. Nem szeret hajnal 2-kor, 3-kor fölkelni, hidegbe menni dolgozni, de mégis megteszi az ember, és ez egy harc, és ott legyőzöd a testedet. És ahogy ezt teszed, egyre erősebb leszel. De ha nem teszed, akkor mi lesz belőled? Volt ilyen ismerősünk, ugye, hogy hívták? Csupcsák. A Ferenc, ugye? Ez egy normális ember volt, csak a jól emlékszem, nem tudom, jól emlékszem, de nem akar dolgozni, ugye?
Volt
olyan, ugye? És abban az időben még az volt, mikor bepecsételték a személyébe, hogy közveszélyes munkakerülő. Ugye? Volt ilyen még, ugye? Na van itt 6 dolog, ami most csak gyorsan átmegyek, de ezekkel, ez alapvetően erre fogunk fókuszálni. Az elkövetkezendő, amikor majd újra jövök, nem tudom, januárban valamikor, vagy ahogy majd esik, úgy puffan. Az első dolog, 6 dolgot írtam föl. És biztos vagyok, hogy vannak még több, ami nektek majd eszetekbe jut, hogy mi az, ami történik. Miért jó nekünk ebben a világban, hogy itt vagyunk, és harcolunk, és küzdünk. Miért jó ez nekünk igazából? Mert hogyha látjuk azt, hogy ez miért jó, akkor lehet, hogy ezt jobban magunkhoz tudjuk ölelni, hogy ez az életnek a része. És itt nincs szabadság. Tehát itt nincs olyan, hogy mint nyáron kiveszel 2 hét szabadságot, és elmész a Hawaii-szigetekre, és pihensz egyet. Tehát a szellemi háborúban nincs ilyen. És az ellenségünk az nem akar kevesebbet, mint elpusztítani, tönkretenni, távol tartani Istentől, megrabolni minket Istennek az áldásától. Tehát az ellenség az nem ilyen megvan, nörföt játszik, tudjátok mi a nörf. Fiam most kapott egy nörf készletet karácsonyra. Van benne nagy puska, kis puska, tudod, és lőjük egymást. Ilyen kis szivacs izékkel, tudod. Hát a szellemi háború az nem ilyen. Egy kis szivacs háborúkkal, tudod, az ellenség lő minket, tudod. Hanem ő tényleg el akar pusztítani. Tehát ő tényleg tönkre akar tenni. Tönkre akarja tenni az elhívásunkat, tönkre akarja tenni a kapcsolatunkat az Istennel, el akar távolítani, ő tényleg tönkre akar minket tenni. Valahogy mindig megpróbál keserűséget hozni a szívünkbe. Bizonyos, ez egy ilyen nagyon ősrégi taktikája neki, hogy egy kis szenvedést rátpakol, behozza, és aztán Istenre mutogat, nézd. Na Isten, ilyen Istened van neked. Így, na, ilyen Istened van neked. Ősrégi. Megcsinálja bajt az ellenség, szenved, és aztán Istenre mutogat. Na, nézd meg. Ezt az Istent akarod szolgálni, meg szeretni. És mindig megpróbál a szívünkbe keserűséget, neheztelést hozni. Gyerjetek, ez megtörtént egyébként Keresztelő Jánossal is. Nem is tudom, hogy abban az időben volt-e elkötelezettebb ember Isten iránt, mint Keresztelő János, aki az egész életét arra adta fel, hogy a Messiásnak az előhírnöke legyen. És olyan önmegtagadó és mértékletes életet élt, amilyet mi még nem láttunk. igazából. Csak mézet, meg sáskát evett. Meg tebeszőr ruhát hordott. Tudjátok, hogy azt mondják, hogy abban az időben nem volt büdösebb, mint a tebeszőr ruha. És annál csak egy büdösebb volt. Tudjátok, mi az? A vizes tebeszőr ruha. János pedig állandóan a vízben volt. Nézzet, ha valakit próbált volna elhívni vacsorára, jössz vacsorára. Szerintem menj, fürödj meg, öltözz át, borotválkozz meg. Tehát, és János ott a börtönben elkezd kételkedni Krisztus. Azt mondja, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És mi volt egyébként Jézusnak a válasza? Emlékeztek? Ugye, várjál, abban az órában jöttek a követek, de Jézus nem válaszolt nekik róla. Azt mondja, abban az órában sokakat meggyógyított, ugye? És akkor azt mondja, menjetek el, mondjátok meg Jánosnak, a vakok látnak, leprások megtisztulnak, az evangélium hirdetik a szegényeknek, azt hiszem, ez is volt. És aztán elmennek a követek, és aztán odafordul a sokasághoz, és mondja nekik, hogy mit mentetek ki a pusztába látni. És aztán elkezdik dicsérni Jánost, hogy nem született nála nagyobb proféta, aki asszonytól született, de a mennyek országában mégis, aki a legkisebb, nagyobb nála. Miért nem a követeknek mondta ezt? Hát nem felépítette volna Jánost? Nem gondolkoztatok már ezzel? Miért nem? Miért nem a követeknek mondta? Te tudjátok, amit Jézus tett igazából? Visszairányította Jánost az ügyére. Lehet, hogy János elkezdett gondolkozni. Tényleg? Az Ézsaiásban megvan írva. Itt megvan írva, ott megvan írva. Vakokat gyógyít, leprásokat tisztít, evangélium hirdetetik, tényleg. Tehát, hogy az ige, az egyetlen dolog tényleg, ami tud minket bátorítani ebben az életben, amikor az igéhez fordulunk. Mert lehet neki bizonyos érzelmi bátorítások. Az, ha Jézus azt dicsérte volna Jánost a követek előtt, és követek mondják, lehet, hogy így érzelmileg bátorodott volna, és jól érezte volna János magát mondjuk egy napig. De hitében nem épült volna föl. Úgyhogy, amire Jézus mondott rá, az ige, ami megvan írva. Ami megvan írva. Na, szóval, szeretném, ha meglátnánk magammal együtt, hogy miért jó a harc, próbák, a nehézségek, miért jó ez nekünk. De még mielőtt ezt a 6 pontot felolvasom, eszembe jutott már egy érdekes dolog. Ez inkább csak egy spekuláció. Egy része spekuláció lesz, oké? Okay? Egy része spekuláció. Ezt most el is mondom, hogy ez spekuláció. De a következő a helyzet. Isten minden teremtményét megpróbálja. Mindenkit megpróbál. Akit elkölcsi tulajdonságokkal, értelmi vagy szellemi tulajdonságokkal ruházott fel. Gondolok az angyalokra, akiket az ő dicsőségének, dicsőség, aki hatalmak, tehát az angyalok a hatalomnak a képmására lettek teremtve, úgy gondolom én. Vagy amíg az embert az ő képére teremtette, és sokkal inkább nem az Istennek a hatalmát tükrözzük, hanem az ő jellemét vagyunk hivatottak visszaadni, a szeretet, a megbocsátás, az egymással való törődés, stb. Egy csomó mindent mondhatnék, amit Isten belehelyezett az emberbe. Mert azt mondta, hogy a képünkre teremtsük az embert. Az angyalok sokkal inkább az ő hatalmát képviselik, az ő dicsőséget. Gondoljatok arra, hogy János kétszer leborult a jelenések könyvébe az angyal előtt. Milyen dicsőséges lehetett az angyal. Vagy akárhányszor az Ószövetségben egy angyal megjelenik, félelem és reszketés, még a sírnál is elkezdenek az asszonyok félni és reszketni, és az angyal mondja, ne féljetek! Tehát, hogy az angyalok dicsőségesek. Az angyalok nem ilyen kis kövér duci angyalok, kis szárnyal a felhőn ülve, tudod, hárfáznak. Nem, ők nem ilyenek. Ők igazából dicsőségesek, félelmetesek. Isten úgy alkotta őket, hogy valamilyen szinten tükrözzék vissza Istennek a dicsőségét. És nem a belső tulajdonságaira gondolok most, hanem a külsőre, a nagyságra, a fényességre, a félelmetességre. De hogy Isten megpróbálta őket is. És azt megalkotja az embert a képére. És az embernek is odahelyezett egy próbát. Mi volt ez a próba, tudjátok? oda helyezett Isten a jó és a rossz tudásának a fáját, és azt mondta, minden fáról bátran egyél, de arról a fáról ne egyél, mert amely napon eszel, meghalsz. Tudjátok a történetet, nem megyek bele. Hallottam egyébként egy jót nemrég, hogy ha Isten nem helyezte volna oda a fát, mert sokan azt mondják, miért helyezte oda a fát, ugye? Hallottátok már? Ez nagyon sokszor evangélium hallottam már. Miért helyezte oda azt a fát? És én most hallottam, hogy nagyon jót hallottam. Nick Vujicic mondta egyébként, Nick Vujicic. Ha nem helyezte volna oda a fát, soha nem tudnánk meg, hogy az embernek van szabadsága, vagy nincs szabadsága. És ez annyira brilliáns, igazából, tényleg. Honnan tudnánk? Ha nem ad az embernek választási lehetőséget, honnan tudnánk, hogy szabad vagy tényleg? Nem brilliáns? Nektek ez nem tetszik? Nekem ez nagyon tetszik. Engem annyira megáldott. Ez fantasztikus. Mindig próbáltam ráérni, hogy miért helyezte oda ezt a fát, miért? És mindig, nekem az volt mindig a magyarázatom, hogy tudjátok, hogy a szeretet választási lehetőséget ad a másiknak. Ugye, mert milyen házasság az, hogy az oda teszem a pisztolyt a nő fejéhez, és azt mondom, hozzám jössz és kész. Meg azt mondom, igen, mondtam meg. Ugye? Ez milyen kapcsolat lenne, nem? Ez nem kapcsolat lenne, és Isten sem ilyen, figyelj, Isten sem ilyen kapcsolat. Ez nem áldja meg, ez a kapcsolat. Képzeld, ott a izé pártja Isten kezébe, tudod, is így szórja a villámokat. Imádj! Dicsér! Borulj le! Adja fel ajánlásba, tudod. És még mindenki csak csinálná, tudod, amit Isten mond. Megáldaná az Istent? Nem. Isten szabadságot adott neked. És ez gyönyörű igazából, hogy Isten. És az az, ami őt megáldja, amikor valaki az ő szabad akaratából őt választja. Annál nincs csodálatosabb Istennek a szemében. Mikor valamit megmutat magából, tudjátok, és az is, hogy Isten nem mutat meg mindent. Egy kis dolgot megmutat magából, és aztán valaki őt választja ezért. És amikor őt választod, és Isten megvált téged, újjászületsz, örökre az övéd, és elkezdi inkább felfedni, hogy mennyi, milyen gazdag ő. Igazán, és elkezded meglátni. És aztán rájössz arra, hogy de jó, hogy én nem azért választottalak téged, mert láttam én mindezt. Hanem csak egy kicsit mutattál meg, és én azt láttam, és arra mondtam igen. Tudjátok, mint van az a film, az Amerikában jöttem, tudja, hozzák az Eddie Murphynek a feleségét. A múltkor már mondtam nektek, nem? Megosztottam. Hogy ezt Isten mutatta nekem, ezt a képet adta nekem, hogy hozzák a feleségét, tudod, hogy figyelj, fiam, szerezzünk neked feleséget. És ott áll a feleség, és mondja neki Eddie Murphy. Ugas, az meg elkezd ugatni. Állj fél lábra, tudod, és az meg azt mondja, mert ő egy király volt, egy királyi családnak a fia. Azt mondja, én nem akarok ilyet. Én ezt nem akarom. És engedélyt kap, hogy elmenjen Amerikába, és elkezd dolgozni a McDonald's-ben takarítóként, és senkinek nem mondja, hogy ő milyen gazdag, meg ő királyi családnak a tagja. Mert ő az igaz szerelmet akarja. És azt hisz, és úgy gondolom, hogy Isten is kicsit ilyen, tudjátok, hogy legalábbis amikor én hozzájöttem, és én újjászülettem, én még abban sem voltam biztos, hogy Isten létezik. Tényleg, nem voltam biztos benne. Emlékszem, hogy egyszer így mentünk ilyen gubizni a Kocsis Zsoltival, meg a Kovács Marikával, ilyen lomtalanításnál mindig az volt a szokásunk, hogy megyünk lomtalanításnál, akkor még tudjátok, nem voltak ezek a roma bandák, akik ott állnak, tudod, már mafia alakult lassan a lomtalanításnál, tudod, ez az én területem, és akkor még nem volt, az lehetett menni szabadon, tudod, nem zavartak el, és emlékszem, hogy így az égre fölnéztem, és ilyen fehér, ilyen igazából lámpa volt, de akkor nem tudtam. Tudjátok, van ez a reflektort fölvetítik, és így forog a lámpa, tudod. És nem tudtam, hogy mi az. És mondom Marikának, mondom, nézzétek. És akkor mondják, angyalok. És én meg elhittem. Fiatal hívőként. Komolyan, elhittem. És bárhova mentünk, kubizni, bárhova mentünk, ez mindig ott volt. Már nem, mindjárt mondom a lényeget. És engem annyira megáldott, és mondják neki, hogy angyalok követnek. A Bibliában is meg van írva, hogy mindenkinek van angyal, és vigyáznak ránk, és követnek. Mondom, tényleg? És emlékszem, hogy hazamentem, és annyira erőteljesen bennem volt ez a gondolat, hogy tudod, pedig már hívő voltam egy pár hónapja, nem tudom, nagyon fiatal hívő voltam. Hogy Isten valós, tényleg valós, és nagyon nagy öröm volt bennem, hogy valós, pedig csak lámpa volt, érted, reflektorfény. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Isten az igaz szerelmet keresi. Azokat, akik őt választják, de nem azért, amilyenek ilyen van. Nem azért, amilyen van, tudod. Oszkár. Te is, mikor mennyasszonyot találtál, tudod, nem tudtad, hogy igazából hatalmas villái vannak Hawaiion, meg itt, ott, amúgy. De most... nem hűlök többet. De értitek a lényeget, amit akarok ezzel mondani. És ezt miért is kezdtem amúgy? Mielőtt felolvasom, hogy ja igen, az angyalok megpróbáltatása. Tehát, hogyha Isten megpróbálta az embert, és tudjuk, hogy az ember elbukott, akkor megpróbálta az angyalokat is. Azt nem tudjuk, hogy mi volt a próba. És ezért mondom, most mondom, hogy ez az én spekulációm lesz. Mert a Bibliában csak azt tudjuk, hogy Lucifernek büszkeség találtatott a szívében. Ő fedhetetlen volt, Ezékiel 28 elmondja a teremtetéset, hogy lett teremtve minden. Úgy lett alkotva, mint egy remek műalkotás. Tehát, hogy az angyalok nem úgy lettek, nem úgy teremtve, mint ők nem... kijöttek valamilyen mélyből, Isten egyesével megalkotta őket, mint remek alkotásokat. És Lucifer volt a legeslegremekebb műve Istennek. Még büszkeség találtott a szívét, de én így gondolom el, Isten nekik is megmondta, hogy figyeljetek ide, biztos vagyok benne, hogy megmondta. Ha fellázottok, ha elhagyjátok a helyeteteket, a feladatot, amit rátok bíztam, ez lesz az osztály. Ez fog történni. Ugyanúgy, hogy az embernek is megmondta, mi fog történni. Nekik is megmondta. Miért lázadtak fel? Mi lehetett az oka? Én úgy gondolom, hogy Isten megmutatta nekik, ez az én verzióm, megalkotom az embert. A saját képemre fogom megteremteni, és ti az ő szolgáik lesztek.
És
ennél tudod, és Lucifer. Micsoda? De hát, mi már... Én tényleg úgy gondolom, hogy az angyalok bukásának az oka az ember volt. És ugyanúgy, hogy később az ember bukásának az oka viszont az a bukott angyalok voltak. Tehát valahol a kettő össze, hogy... De hát, uram, hát mi olyan jól meg vagyunk itt, évmilliók óta itt, imádunk téged, éneklünk, csodálatos minden, és ezt a... Nem is tudom, mit mondjak rá, férgeket? Férgeket fogsz alkotni, és mi őket fogjuk szolgálni? Hát azt már nem. Hát azt már nem. De igen. Mert megvan írva egyébként, aki az angyalit szelekké, meg tűzlángjává teszi, akik szolgálni fogják azokat, kiket, akik örökölni fogják az üdvösséget. Igen, lehet, hogy kisebbek vagyunk most az angyaloknál. Tényleg, ha megjelenne egy angyal, mi mindannyian itt, tudod, remegnénk. De ha Isten megmutatná, hogy ki vagy a szellemedben, hogy ő milyen dicsőséget helyezett már most oda, ami még nem nyilvánvaló, mint amikor Jézus fölment a megdicsőlés hegyére, tudjátok, és ott megmutatta egy pillanatra, hogy mi volt ő benne. És ez mindig benne volt, csak el volt rejtve. És újjászületésed pillanatában Isten már tökéletessé tette a szellemedet. Ugyanolyan látett, mint a fiat. Amikor meglátod őt, akkor pont ugyanolyan lesz. Azt mondja az írás. Nem én mondom, az írás mondja, ha meglátjuk őt, olyanok leszünk, mint ő. És akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát. 6 óra van már, így elment az idő. Hát még el se kezdtem az üzenetet, Zoli. Ez nem lehet.
Ez az M-teknek a...
Ez nem lehet. Na mindegy, elbuktak. Elbuktak, és Jézus azt mondja egyébként az ördögről, és ezért gondolom, hogy az ember volt bukásuknak az oka. Valamilyen formában az ember lehetett, mert Jézus azt mondja, hogy embergyilkos volt a kezdetektől fogva. És az igazság nincs benne, mert nem állt meg az igazságot. Tehát a kezdetektől fogva, ahogy Isten, mi a kezdet? A teremtés kezdete. A kezdetektől fogva, hogy Isten megalkotta az embert, ő embergyilkossá vált. De ez csak spekuláció, nincs itt, nem? Szerintem fel ezt a 6 gyorsan még átmegyek, mert ezzel fogunk foglalkozni majd, amikor legközelebb én fogok.
Jövő hét?
Nem, jövő hét az nem lesz jó. Nem lesz jó jövő hét. És miért nem is lesz jó? Jaj, tudom, mert lehet, hogy elmegyünk Prágába. Igen, lehet. Pont azon a izén azon vagyok szabad, azon a szombat-vasárnap szabad vagyok, és ha a szülei igénylik, ezt mondtuk, akkor meglátogatjuk őket. De két hét múlva vasárnap pont szabad leszek egyébként, úgyhogy abban akkor benne vagyok, hogy két hét múlva. Na, de hogy visszatérve a lényekhez, mert kicsit elmentő egy másik irányba, de mondtam nektek az elején, hogy nagyon nyitott vagyok, hogy bármerre elmenjek, mert Isten mindenkinek van egy igéje, Istentől biztos vagyok benne. 6 dolgot írtam le, és lehet, hogy lehetne ez a házi feladat is, hogy ti is gondolkozzatok, hogy miért jó, mi a haszna, mi az oka, mi a célja annak végül is, hogy mi most itt vagyunk ebben a világban. Például nem írtam fel, ami most hirtelen eszembe jutott, de egy, hogy Isten Krisztus képére formál minket például. Tehát nagyon sok minden van, ami Isten jót kihoz a rosszból, a harcból, a nehézségekből, stb. Stb. 6 dolog. Jelenformáló ereje van a harcnak. Tehát egy háborúban az emberek megváltoznak. És ahogy már említettem, megolvadsz, az élet megolvaszt téged, de te döntöd el, hogy milyen olvasztó formába szeretnél beleöntődni, hogy jobbá válsz, vagy keserűbbé válsz. Ez a te döntésed. És nagyon sokan vannak úgy egyébként, akik tényleg eltávolodnak a hittől, akik eltávolodnak Istentől, akiknek valahogy sátának sikerült keserűséget bevinni az életükbe, és nem bántak a keserűséggel, és hagyták, hogy ez növekedjen, és egyre nagyobb legyen. Még aztán a végén már Isten lett az ellenség. Nagyon sok ilyen van. 2. Ja, itt egyébként írtam, a jelenformája ereje van, ez pedig a Jeremiás 48.11, Moábról beszél, azt mondja Moábnak, ismertek ezt az ige verset? Moáb, Jeremiás 48.11, felolvassam. Jeremiás 48.11. Nagyon hamar elment ez az egy órácska. Ez... Na, tényleg. Azt mondja Moáb. Azt mondja. Nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, pihent az ő seprejében. Tudjátok, a bornak van egy sepre. Edényből edénybe nem öntötték, fogságra sem ment, azért maradt meg az íz rajta, és nem változott el az ő szaga. Tehát az egyes pont, ez a 48-11, gyermes 48-11, ez alapvetően az életben a nehézségek, a harc, hogy Isten téged tölt az egyik edényből a másikba. Ez az ő munkája, ez jelenformáló erővel. De ez lesz egyébként, valószínűleg ez lesz az első pont, a következő órán fogunk beszélni. A 2 közösségépítés hatása van, Róma 1-12, azt mondja Pál a rómaiaknak, hogy bátorodjunk egymás hite által. Én a tiétek által, ti az enyém által. Tehát, hogy azt mondja Pál 2 Timóteus 4:7-ben, hogy a hitet megtartottam. Tehát ez része a harcnak. És ebben nagyon mélyen bele fogunk menni, hogy mit jelent a hitet megtartani, és mit jelent a hitet elveszíteni. Tehát ebbe bele fogunk menni. Azt mondja, megtartottam a hitet. Tehát ti most bátorodtok az én hitem által. De ugyanúgy én is bátorodok a ti hitetek által, hogy ti élitetek az életeket, ti harcoljátok a harcaitokat, én azáltal bátorodom. Tehát egyedül ez nem fog menni. Nemrég láttam egy videót, nagyon sok hiéna támadott egy oroszlánt. Próbált védekezni, meg minden, egy ilyen kis, nagyon kis videó. De le tudták volna nyomni egyébként. És szerintem, hogyha nem érkezik meg még egy oroszlán, mert megjött egy másik oroszlán, akkor már egy menekülőre fogták a dolgot. Akkor már 2 óra, 2-en voltak, és rengeteg hiéna. De hogy az a helyzet, hogy egyedül nem fog menni a keresztény élet. Akármilyen nagy hősnek is képzeled magad, Isten azért adott testvéreket, hogy a testvérek támogassanak, szeressenek, hogy benne legyél egy közösségbe. Szóval ez a második pont, hogy közösségépítő hatása van mindenképpen. A harmadik pont, az nagyon egyszerű, harc nélkül nincs győzelem. Sajnálom. A Joseph Prince-nek olvastam a borítóján levő egy kis mondatot, ami így szól, erőfeszítések nélküli siker. Mondom, köszönöm, ez az a könyv, amit soha nem fogok elolvasni. Mert nem ezt láttam Jézusnak az életében sem. Jézus azt mondja, itt is van egy igevers, sem, az a Jelenések könyvéből, most nem írtam le, a másik papíromon hagytam, mert buszvezetés közben egyébként, tudjátok, készültem erre az üzenet. 8, nem, szünetben. A vezetés közben csak a gondolatokon gondolkoztam, de amikor rögtön szünetem volt, rögtön, ami jött, eszembe jutott, papírra vetettem. Hogy harc nélkül nincs győzelem, Jézus mondja a jelenések könyve elején az egyik gyülekezetnek, hogy aki győz, annak megadom, hogy az én királyi székembe üljön, mint ahogy én is győztem, és ültem az én atyám királyi székébe. Tehát harc nélkül nincs győzelem. Amiben itt bele fogunk menni, az az, hogy nagyon fontos, hogy melyik harcot harcolod. Ez nagyon fontos kérdés. Mert hogyha olyanért harcolsz, amit már ingyen neked adott az Isten, akkor nem a megfelelő harcot vívod. Oké? Okay? És tudod, van ilyen, akik azért küzdenek, hogy Isten jobban szeressen, jobban elfogadjon engem. Te nem. Tehát amit Isten már ingyen neked adott, ne azért harcolj. És igazából a nagy kihívás nekem, hogy hogy adjam át úgy ezeket a pontokat majd, főleg a hatos, mindjárt jutok a hatos pontig, hogy hogy adjam át úgy ezeket a pontokat, hogy ne legyen cselekedet belőle. Ez itt a kihívás, tudjátok? Mert hogyha sok helyen erre ezekről a dolgokról beszélnek, amiről itt fogok, rögtön sokan lennének azt mondani, hogy ne törvénykezz, meg ez cselekedet, meg minden. Nem, ez nem cselekedet. Mert az egyik pont az, hogy a harcot tetszik Istennek. Itt is van egy igeversem, 1 Korintus 10:5. Többségükben nem lelte kedvét az Isten, és ezért elhullottak a pusztában. Tehát, ahogy én is, nekem is tetszik egy jó harc, mikor tényleg jól boxol mind a kettő, és látom, hogy van egy jó küzdelem, nekem az tetszik. És Isten is szereti látni, amikor a megfelelő harcot harcoljuk, és jól harcolunk. Tudod, hányszor van, hogy imádkozni akarsz, de nincs kedved? Most akkor mi a teendő? Akkor azt mondod, hogy akkor hagyom is, mert most nincs kedvem. Vagy pedig harcra kelsz a testeddel, mert a tested az, ami nem akar imádkozni. A tested. És azt mondod, már pedig imádkozni fogunk, és pont. És megnyered a harcot. Aztán van még egy pont. Erősebb leszel. Erősödsz. Ez pedig 2 Korintus 4:16. A külső emberünk megromlik, és Pál egy csomó nyomorúságot ott felsorol. Ez pont az a rész, amikor üldöztetünk, de nem tipornak el minket. Ez az a rész. És aztán mondja, külső emberünk megromlik is, de belül mégis erősebbek leszünk. Úgyhogy a keresztény élet az nem egy olyan élet, ahol hátad ülsz, és csak élvezed az Isten szeretetét. És kell, hogy ilyen részek is legyenek benne. Nem azt mondom, de nem csak ebből áll. Nem csak ebből áll. Szóval a harcot tetszik Istennek, erősebb leszel, és a hatodik, hát ez a legérdekesebb pont, ezen még én is nem is tudtam, hogy hogyan fogalmazzam meg, hogy ne legyen cselekedet, meg törvényeskedés, de, vagyis hogy ne legyen tényleg, hogy nehogy az jöjjön le, hogy aztán ez az azonosság, mert nem az az azonosság. Tehát Isten nem fog jobban szeretni téged. Vagy múltkor is mondtam, de te fogod jobban szeretni az Istent. Tehát, hogy a tizedet fizetünk, adjuk a pénzünket, az időnket, olvassuk a Bibliát, imádkozunk, azt csinálják, ami az ő akarata, attól nem fog az Isten jobban szeretni. Ezért nem úgy tekintünk rá, hogy ez az én célom. De te fogod az Istent jobban szeretni. Szóval a hatos pont, jobban fogod érezni magad, magaddal kapcsolatban. Jobban fogod érezni, hogy az én életemnek célja van. Értelme van. Engem elhívott az Úr. Nekem küzdenem kell, és küzdök. Nem azért, hogy jobban szeressen az Isten, meg nem ebből fogom az azonosságomat levenni, hogy most nem is, értsétek jól, hogy nem is feltétlenül a győzelem számít. Oké? Okay? Az életben amúgy minden egy teszt. Az életben minden teszt. De nem az számít, hogy átmész a teszten, vagy nem. Feltétlenül. Hanem a hit. A hit. Az számít. A hit. És hogyha nem mentél át a teszten, Isten nem fogja azt mondani, hogy oké, akkor valami más csináljunk. Addig fog jönni az újra és újra, ameddig át nem mész rajta. Nincs ilyen. Tehát a teszt az a megpróbálás, tudod, hogy valamit megpróbálnak, és aztán rápecsételik, hogy igaz, mondjuk, amikor az aranyat tűzben kipróbált arany, ott van például, tűzben kipróbált, hogy Isten kipróbál, munkálkodik rajtad, formálja a jellemedet, és aztán, amikor azt mondja, oké, na most próbáljuk ki, akkor kipróbál, hoz egy tesztet. De nem a, soha nem a bűnnel kísért, a Biblia ez teljesen nyilvánvaló tesz, hogy Isten a bűnnel senkit nem kísért. De hoz egy tesztet, és megnéz, mondjuk, csak mondok egy példát, Oscarnak problémája van a temperamentumával, nem ismerem egyébként az Oscar, csak egy példát mondtam rá. Problémája van a temperamentumával, és azt mondja Isten, oké, tehát van egy tervem, hogy hogyan munkáljunk türelmet az életébe. És Isten elkezd munkálkodni. És aztán, mikor egy ponton Isten azt mondja, hogy oké, na most jön a teszt, és tudjátok, mi a legpoénabb benne? Hogy nem tudod, hogy az. Mert jön a íze, és nem mondod az, ez egy teszt. Ez egy teszt, úgyhogy most tudom, hogy hogy kell reagálni. Nem. Amikor jön a teszt, nem tudod, hogy az. Csak amikor már túl vagy rajta, akkor jössz rá, hogy ez az volt. És elestem. Tehát az történik, hogy Isten azt mondja, oké, na most megpróbáljuk a türelmét. Tudod? Például most ez pont most történt vele, amikor jöttem, kikivel jöttünk ketten, autóval, és kerestem egy zenét, hogy berakjak egy zenét, és hát 45-tel mentem, tehát nem mentem olyan nagyon lassan, de egy golfos így belejött így a hátamba, tudod? Tudjátok, hogy ilyen közel így belejött, és így nézem a visszafelé, és látom, hogy magyaráz, valószínűleg szídott téged is, ne haragudj, szerintem szídott téged. És ahogy így lehetősége volt, tudod, kikapta a kormányt, megelőzött, tudod, és én pedig csak így mosolyogtam egyet rá, és elmentek. Hogy lehet, hogy ez egy teszt volt, nem tudom, de egy pár évvel ezelőtt tudod, beletapostam volna a gázba. Igen, azt hiszed, hogy majd én lenyomlak téged, tudod. Tehát, de most nem ez történt, hála Isten, nem ez történt. Tehát az életben tényleg vannak tesztek. Ja, és ezt akartam mondani, és ezzel be is fejezem. De ha nem mentél át rajta, ne aggódj, mert Isten akkor azt mondja, oké, kezdjük újra. Kezdjük, és türelmesen, mint a GPS, tudjátok. Eltéveszted az utat, rossz helyre mész be, és a GPS nyugodt hangon, türelmesen azt mondja, újra tervezés. Nem azt mondja, hogy te ostoba, soha nem fogsz oda találni, hát én most már nem segítek neked egyáltalán. Figyeljetek! Isten türelmesebb a GPS-nél. Sokkal türelmesebb. Úgyhogy jön a próba, nem sikerült, azt mondja, oké, akkor tovább munkálkodunk ezen a területen, egészen addig, még át nem megy a próbán, a teszten, és akkor átmegy, és akkor lepecsételjük. Oké, ez jó. Kipróbálva. Tudjátok, Isten egyébként, mielőtt használna valakit, kipróbálja. Tudjátok, Mózessel is ez történt egyébként. Mózes 40 évig tanította Egyiptom mindenféle bölcsességre, tudománya. Tehát Mózes nagyon nagy ember volt egyébként Egyiptomban. De Isten azt mondta, mikor megpróbálta őt, alkalmatlan. El kell vinni a pusztába 40 évre. Ott majd munkálkodunk szépen a jellemén. Egészen addig munkálkodott az Isten a jellemén, amíg azt gondolta magáról, abból az alkalmasság, hogy én megszabadítom az Izrát, csak megértik, hogy általam fogja Isten megszabadítani őket, és mi lett a végén, agyonütötte az egyiptomi, és aztán elmenekült. Egészen addig munkálkodott, olyan jó munkát végzett az Isten, ő benne, hogy a végén már nem is akart menni. Uram, túl jó munkát végeztél, tehát ez, de tudjátok, mi volt ott? Igazából, Isten azt mondta, alkalmas. Mert azt gondolja, hogy képtelen, azt gondolja, hogy erőtlen, azt gondolja, hogy semmi, ez kell nekem, alkalmas. És tudjátok, ami mi is azt gondoljuk, hogy alkalmasak vagyunk, jól tudok beszélni, ezt meg tudom csinálni, addig Isten azt mondja, alkalmatlan, kell egy kis pusztai vándorlás neki, kell egy kis pusztai vándorlás még a juhokkal, amíg egészen csak azt látja, hogy az én életem, miről szól az én életem? Mondom a kecskéknek, jobbra és jobbra mennek, követnek, és erről szól az életem. Úgyhogy Isten munkálkodik, ez a jó hír. Hey, sziasztok! Imádkozzunk! Ja, és ez volt akkor a bevezető csak. Nagyjából fogjátok tudni, hogy a legközelebb majd jövök, ti is nagy kanizsáról mindenképpen, de a lényeg csak akkor fog jönni, tehát ezt kihagyjátok. Jó, nem baj. Drága atyánk, köszönjük neked, hogy tényleg munkálkodsz a mi életünkben, és nem csak, hogy formálsz bennünket Krisztusnak a képére, hanem fel is készítesz minket a harcra, és felkészítesz a te elhívásodra, hogy tényleg bele tudjál minket helyezni. És amikor belehelyezzel, akkor azt akarod, hogy megálljuk a helyünket, oda, hova belehelyeztél. Ezért készítesz fel minket, hogy aztán ne valljunk kudarcot. Köszönjük, hogy te ezt cselekszed. Imádkozunk, hogy segíts nekünk a szellemed által, hogy mi együtt munkálkodók legyünk, és ne a te munkád ellen legyünk a mi életünkben, hanem igenis lássuk és értsük, hogy te egy céllal munkálkodsz a mi életünkben. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, dicsérünk téged, áldjuk a te nevedet egy szívvel, gyülekezetként. A Jézus nevében. Amen.